Folytathatjuk?
Persze.
Szétszálazzuk itt a társadalmunkat az erotika irányából. Gyurica Gergelyel és Gulyás Ádámmal. Egyébként az alkotókról még nem esett szó, ugye ti ketten találtátok ki a fesztivált, ami nyilvánvalóan elindult egy ponton. Tehát azt nem tudom, ti hogy találtatok egymásra, talán ez itt izgalmasabb ezen a ponton. Ádám megint elnevetik magát.
Hát mi dolgoztunk együtt. Minden, okay. Minden persze, de nagyon jól érzem magam itt nálad. Ez valószínűleg azért van. Jó. Hát mi évekkel ezelőtt találkoztunk a Gyuricával, mert mi csináltunk egy előadást, a Degenerációt, aminek a díszletét ő festette, vagyis hát képeket adott nekünk, amiket kitettünk az előadásba, mert ott a főszereplőnk az egy festőművész volt, és hogy azt úgy prezentáltuk, hogy a Gyurica képeit tettük ki. Úgyhogy mi úgy találkoztunk, úgy lett egy ismerettségünk, egy barátságunk, aztán én tavaly márciusban elmentem a Gyuricának a galéria megnyitójára, ahol felolvasott a könyvéből, és mondtam neki, hogy figyelj, borzalmasan olvasol föl, de nagyon jó az anyag, úgyhogy, és hogy basszus, hát ismersz minket színészeket, mert miért nem szólsz nekünk, hát megcsináljuk tök jól, és mondta, jó, ez tök jó, akkor izé átküldök neked egy-két dolgot, és akkor elkezdtem olvasni, és akkor egyértelmű volt, hogy ebben csak női hang van, tehát egy férfi nem lehet, és akkor kitaláltam, hogy legyen ebből egy monodráma, és akkor megtaláltam a színésznőmet, a Kuna Katát, aki ő játssza majd a Petra szerepét, illetve a nagyon jó barátomat, Egressy G. Tamást megkértem, hogy ebből a terjedelmes, majdnem 600 oldalas könyvből csináljunk egy monodrámát, egy 52 oldalt, és akkor így fogtuk, addig gyúrtuk ezt a terjedelmes anyagot, amíg a Tamás tudott belőle írni egy, szerintem egy nagyon-nagyon jó, jól sikerült anyagot.
Szóval innen a ti kapcsolatotok, és mikor találtátok ki azt, hogy ugyan azonos címmel legyen egy fesztivál, tehát ugye 10 éve, mikor volt a kiállításod? Az Urban Erotika?
Hát én ezt egy 10 éve görgetem, ezt az erotikus festészet irányt, ami emberábrázolásból indult, csak az volt a tapasztalatom, hogy mindenki ráprojektálta a saját szexuális frusztrációit, és akkor úgy voltam vele, hogy...
Várható volt, nem?
Akkor csináljuk normálisan, tehát akkor nevezzük nevén a gyereket, menjünk erotika irányba, szépen lassan ezt növekedett, bejött ez a pszichoedukációs elem is, mert volt egy ilyen etikai aggály, hogy mennyire elfogadható, hogyha csak az embereknek a lelki tartalmait felkavarjuk és ott hagyjuk őket. Tehát akkor bejöttek pszichológusok, előadók, ez itt szépen növekedett, és igen, tavaly volt, amikor Ádám felvetette ezt az ötletet, hogy akkor ezt csináljuk rendesen, és akkor menjünk neki egy fesztiválnak, ami most úgy tűnik összejön.
Van itt még két dolog, ami izgat, és szintén a témába vág. Menjünk picit keletre, Japán. Ugye ott, és ez nyilvánvalóan egyébként biztos, hogy egy globális jelenség, de Japánban ez tömeges, ugye a munkamánia, a társas kapcsolatok igényének a hiánya. Ott én most hallottam egy ilyet, hogy például az önházasság az Japánban most lett nagy divat, vagy nem is tudom, egy trend, inkább nevezzük trendnek. És hogy ez például nyilvánvalóan nem fog kihalni az emberi faj, meg ha kihal, akkor nem ettől, de biztos vagyok benne, hogy mint minden, ami valahonnan érkezik, az lokálisan is teret fog nyerni. Szóval, hogyha van egy ilyen tendencia, akkor hogyan lehet beszélni nyíltan az erotikáról? Szóval nem féltek attól, hogy nyilván ez most még nincsen, de hogy félni kell-e attól, hogy később másképp fogunk az erotikáról és a szexualitásról beszélni, mint 10 éve, 20 éve, 30 évvel ezelőtt?
Én azt gondolom személyesen, hogy nem kell ettől félni, ez egy tök normális dolog, hogy másképp fogunk róla beszélni. Az, hogy az emberek kezdenek magukba fordulni, maguk felé figyelni, és a külvilágra annyira nem nyitni, ez sajnos szerintem a jelenkornak a jellegzetessége, hiszen annyi inger ér minket, és annyira sok minden van. Van olyan ember, aki napi 16 órában monitorokat néz, nem nagyon tud emberi kapcsolatokat kialakítani, nem nagyon tud kommunikálni mondjuk egy ellenkező nemű emberrel, sőt, én azt tapasztalom, hogy már nem is nagyon akar, hiszen tök jól el van. De ettől függetlenül őket ugyanúgy érinti ez a dolog, mert szerintem mélyen belül mindenki vágyik arra, hogy megélje a testiséget.
Japán példára visszatérve, rengeteg kutatás van, ami ennek az okát kutatja, hogy miért van szexrecesszió, és miért ilyen hangsúlyos Japánban. Nagyon sok faktor van, lakhatási válságtól kezdve az online média megeszi az emberek idejét. Egy nagyon érdekes magyarázó modell az volt, hogy képzeljük el a helyzetet, hogy a ez egy kollektivista társadalom, és a szülők feljogosítva érzik magukat, hogy beleszóljanak abba, hogy a gyerekek hogy érzik az életüket, hogy élik az életüket. És a picit frusztrált, picit teljesítményorientált szülők folyamatosan noszogatják a gyerekeket, hogy ők is nőjenek fel, vállaljanak gyerekeket, vigyék tovább a ciklust. Oké, uh-huh. ez egyfajta magyarázó modell, és egyszerűen rengeteg fiatal, most a japán populációt mondom, úgy van vele, hogy ő ebben nem látja a megvalósításnak az útját, ők nem ezen az irányba akarnak haladni, ők tök jól el vannak a karrierjükkel, és volt egy ilyen szingliséget kutató vizsgálat, hogy akik tudatosan maradnak szinglik, milyen faktorok határozzák meg, és nem arról van szó, hogy ők ügyetlenek lennének a párválasztásba, hanem egyszerűen minden más priorizálnak. A szex és a párkapcsolat az a sor végén van, önmegvalósítás, karrier, környezetvédelem, önkéntesség, minden más a lista erejére kerül, és ők itt teljesen boldog életet élnek.
Nyilván senki nem akarok meggyőzni, főleg nem titeket, hiszen szerintem nagyjából egyről beszélünk, de szóval a testiségnek a hiánya az előbb-utóbb egy olyan kiégéshez vezethet. Szóval az biológiailag kezdi ki az embert.
Ezen mondjuk nem értek veled egyet, mert nézd meg mondjuk például egy buddhista szerzetest, aki tök jól el van a testiség nélkül is, tehát már mint a szexus nélkül.
De az a tudás, ami egy buddhista szerzetesnek megvan, és azok a meditációk, és az az önmagába fordulás, az nincs meg minden ember kezében.
Nincs, persze. De hogy most azért akarom mondani, tehát hogy biztos, hogy el lehet
hát egy urbanista, arra... egy nagyvárosi embernek a kezében az tök jó lenne mindenkinek.
Ezek az energiák máshova fognak menni. Fel. De például szerintem, és ez az én saját tapasztalatom, szerintem ez vezethet például egy rejtett agresszióhoz is, amúgy, én azt gondolom, hogyha nem tudod megélni a szexualitásodat, vagy vezethet ahhoz is, hogy mondjuk elkezdesz olyan dolgokba energiát tolni, amiben eddig nem toltál.
És egyébként én most nem csak a szexualitásról beszéltem, bocsánat, a testiség alatt én azt az érintést is értem, az ölelést, a társas kapcsolatot. Bocsánat, igen.
Csak egy példát akarok mondani, hogy párokkal, teljesen hétköznapi párokkal dolgoztam tavaly fotózás során. Nagyon-nagyon-nagyon polimorf az erotika, nagyon sokféle módon jelenik meg. És volt egy párom, elmentem hozzájuk, ismertek engem, volt egy bizalom, kialakult, elmondtam nekik, hogy itt most valami erotikus jellegű fotózás fog történni, csinálnak, amit akarnak, én azt ledokumentálom, nézzük meg, és ők főztek egy vacsorát. És ez volt nekik az erotik, hogy a konyhából nagyon lelkesen, de hogy nagyon nagy elánnal dobálták az összetevőket, nevetgéltek, vicceltek, kicsit összeért a kezük, olyan nagyon szép volt. Egy másik párom volt, ők az egész fotózás alatt egymás haját fésülték. És mondtam, hogy ez gyönyörű, két hosszú hajú ember volt, 50 évesek, és akkor elkezdtem beszélgetni velük, hogy mit jelent nektek a haj. És akkor mondták, hogy a haj volt az első dolog, amit megláttak a másikba, mert 20 évesen nagyon hosszú hajuk volt, és ez a haj idővel le lett vágva a munka miatt, meg a teljesítménynyomás miatt, aztán kinőtt, aztán betegség volt, aztán kihullott a kemoterápia miatt, aztán újra visszanőtt, aztán megőszült, és a haj metaforája révén megértettem az egész kapcsolatokat, Hú. És mindenhogy megjelenik a szeretet, mindenhol ott van.
Aha. Mi a helyzet azokkal, akik, tehát kap-e választ az, aki valamilyen, akit valamilyen bántalom ért szexualitás kapcsán? De itt akár beszélhetünk prostituáltakról is. Szóval, hogy nekik tudtok-e szólni? Nekik szólhat-e egy ilyen fesztivál úgy, hogy újra definiálni az ő problémái mentén újra definiálni a testiséget?
Ahogy mondtam az elején, mi alapvetően az egészséges felnőtt ilyen állapotot szólítjuk meg. Az a tapasztalat, hogy például az abúzus...
Az is lehet egészséges.
Lehet egészséges.
Üvőverülés lehet egy egészséges.
Mindenkiből lehet egészséges, csak ha például az abúzus kerül szóba, akkor az abúzushoz egy nagyon specifikus módszertan kell, meg nagyon értő, tartalmazó keret, és nem tartanám etikusnak ezen a fesztivál keretén belül abúzuson átesett áldozatoknak a traumáit felidézni, mert ők újra traumatizálódnak, és nem tudnák megfelelően tartalmazni és kezelni, ezért ebbe az irányba tudatosan nem megyünk el.
Az alkotókról az előbb kérdeztelek titeket, aztán végül, nem tudom, elkanyarodtunk másfelé. Ádám?
Nem, én csak még annyit szeretnék mondani, hogy azért ez nem csak a mi kettőnk munkája, sőt, rengeteg önkéntes ember van, aki segít nekünk, rengeteg önkéntesünk van, akik a szabad idejükben a saját szabad idejüket feláldozva dolgoznak azon, hogy ez a dolog létrejöjjön, és tudnak jönni a mi elhivatottságunkkal, tehát rá tudtak csatlakozni erre a történetre, és ezért iszonyatosan hálásak vagyunk nekik, hogy ennyit segítenek nekünk.
És azt különösen jutalmazó látni, hogy ezek az önkéntesek, egy 20-30-40 emberről beszélünk, különböző szinten kapcsolódnak be, de hogy már eljutottak a magabiztosságnak arra a szintjére, hogy ők látják azt, hogy jövőre esetleg ők fognak rendezni, tervezni, megszervezni valamit, az nagyon jutalmazó érzés.
Bocs, helyetted.
Teljesen elérzékenyültünk ettől a dologtól.
Félrenyeltük.
Csak félrenyeltük, én látok minden. Sőt, én már helyette köszörültem meg a torkomat, nem tudom, figyeltétek-e.
Ez empátia. Ez
abszolút lehet, hogy túl empatizáltam a dolgot.
Szóval nekünk egy nagyon felemenő érzés, hogy ennyien tudnak velünk jönni. Ennyi ember, és ennyi embernek tudtunk egy olyan dolgot nyújtani, amiben megtalálják önmagukat, és aktívan részt tudnak benne venni.
Kaptatok-e kritikát?
Persze.
Például. Érdekel, hogy milyen kritika fogalmazódik meg abban, akinek ez a téma távol van, nem tetszik, ellene megy.
Kaptam olyan kritikát, hogy miért kell a poliamúriáról beszélni, mert hogy az egy aberrált beteg dolog, és hogy miért reklámozzunk. És akkor hát ilyenkor az ember elmagyarázza, hogy én nem reklámozom, csak pont ez a lényeg, hogy gyere el, nézd meg, és akkor el tudod dönteni, hogy miről szól. Mert amikor kérdeztem tőle, hogy miről szól, akkor egyből azt mondta, hát a Swinger Club. Hát mondom, nem, az nem az. Tehát ez egy teljesen másik dolog. Tehát az, a poliamúria ugye az inkább az érzelmi, mint a szexuális részére kapcsolódik rá, tehát életközösségben élnek együtt emberek, de ez nem követendő példa, de ahhoz, hogy el tud dönteni, hogy ez most szerinted oké-e vagy nem, gyere el, hallgass meg.
Gyorsan ítélkeznek emberek, nem? Tehát, hogy nagyon. Akár egy poliamóriáról, ami egyébként lehet, hogy sokan nem is tudják, hogy benne vannak. Igen.
Hát meg a másik, amivel még egy picit küzdünk, de szerintem ez idővel meg fog változni, hogy az erotika szó jelentését a helyére tegyük, mert bárki meghallja, hogy erotika, mindenkinek a pornó jut az eszébe.
Hát ez egy nagy baj egyébként, de hogy ez így van már egy 11-nehány éve, igen. És nem tudom egyébként, hogy hol történt meg a szakadás.
Valószínűleg volt egy erotika fesztivál még annó az Expo-n, nagyon régen, ahol ugye ahol a magyar felnőtt film krémje volt jelen, igen. És akkor ott...
Hát élőben nyomták a sót.
Igen.
Na, tényleg volt ilyen.
Így a kollektív tudat alatt ez valószínűleg beült, és akkor így...
De egyébként szerintem ennél azért messzebbre mutat ezt, az egy esemény volt, és nyilván az alakíthatja a gondolkodást, de én valahol mélyebben keresném ezt, hogy emlékszem, amikor gyerekkoromban beszéltünk arról, hogy van a szexfilm, meg az erotikus film, akkor már tudtuk, hogy a kettő az nagyon más. Tehát, hogy mondjuk 12 évesen megnézhettem egy erotikus filmet, de a szexfilmet még nem. És hogy ezt tudtuk, hogy ez ott elválik, mert akkoriban voltak ezek a magazinok, nem tudom, FHM, és akkor meg volt a Playboy, meg voltak a keményebbek, ugye? De hogy ezek szintén elváltak egymástól, és pontosan tudtuk, értettük, hogy az erotika az egy kicsit irodalmibb, mondjuk így most, érzékenyebb.
Szerintem ott van a hozzáadott érték, hogy az állatok, az állatvilág tagjai azok szexelnek, és ez egy borzasztóan biológiailag előírt folyamat, hogy nő a napsütéses órák száma, beindul a reproduktív ciklus. Az ember az egyetlen faj a Földön, aki képes arra, hogy órákon át vad szenvedélyt él meg úgy, hogy nincs körülötte egy másik ember. Mert képes kapcsolódni a fantáziájával, képes kapcsolódni a lelkesedésével, az energiájával, és az urbán erotikával mi ezt az én részt akarjuk erősíteni, hogy az emberek újra kapcsolódni tudjanak önmagukkal, és a fantáziáikkal alkotó művész metaforaként használjuk az erotikát.
Jó az, hogyha itt most proféciát hallunk, de nyilván nem elég. Tehát szerintetek túl azon, hogy ha ez jól sül el, akkor talán jövőre is lesz ilyen, de hogyan lehet ezt a párbeszédet tartósan fenntartani? Színház?
Színház az lesz, tehát
színház az
fog menni, tehát terveink szerint éveken keresztül fog menni, repertoár szinten játsszuk, illetve tervezünk podcastet elindítani.
Ja, ezt tegnap elmondtátok, igen. A srácoknál. Ezt tudjátok, hogy egy podcast az irgalmatlan meló.
Igen, tehát, hogy tudjuk.
De szeretünk dolgozni.
Illetve a témába kapcsolódó kerekasztal beszélgetéseket is szeretnénk. Irodalmi estet szeretnénk rendszerességgel, tehát havi rendszerességgel.
Ebben vagy a témában?
Igen. Mert hogy írtunk egy irodalmi pályázatot, amire érkezett 186 mű, és ebből mi kiválasztottunk.
186 millió forint.
Ugye?
Azt hittem, hogy azt mondod. Mű. 186 mű, ami...
Amiből mi kiválasztottunk egy értő zsűrivel, tehát írókkal, rendezőkkel, színészekkel kiválasztottunk egy 20 nyertes művet, amiből mi most csinálunk majd a fesztivál keretei belül egy irodalmi estet. A szerzőket bevonva, tehát ott lesznek a szerzők is, meg lehet őket ismerni, lehet velük beszélgetni. Ezek mind kezdő pályakezdő írók.
Ezeket egyébként végigolvasni az egy szintén nagy feladat. Ezt kivégzi, ezt ti csináljátok, majd az önkénteseitek, ki fogjátok esetleg ezt delegálni?
Hát igazából nem fogjuk mind a 186 művet felolvasni, ebből 20 művet
Nem, kiválasztani.
Az már megvan, de azt mi öten csináltuk.
Aha.
Tehát öt fővel.
Ezt leosztottátok. Hm. Jó van, mi vár a világra szerintetek? Mi hogyan képzeltek el az önazonos és a erotikával egészséges kapcsolatban lévő világot?
Egy olyan világ, ami alapvetően nem szorong, nem álcázza gőgnek a bizonytalanságát, nem álcázza agressziónak, meg majd én megmondom neked azt, hogy alapvetően kicsit el van veszve, vagy esetleg meg volt bántva. Egy olyan világ lenne az ideális, ahol mindenki képes megnyugtatni magát, az adott helyzetre reagálni, képes empatikusan kapcsolódni a másik emberrel, és nekünk az a célunk, hogy egy olyan modellt nyújtsunk embereknek, meg egy olyan közösséget adjunk, ahol ezt meg tudják hatékonyan élni.
Képes lesz-e az ember erre, amiket most felsoroltál?
Bízunk benne, ezért csináljuk. Tehát nekünk az a hitvallásunk, hogy igen, képes lesz rá az ember. Hogy ne lenne képes?
Van az az állat, a reményhal. Nagyon bízom. Jó van, Urban Erotika Fesztivál február 14 és március 2 között. Két hét múlva start. Jó van, hajrá. Jó szelet nektek. Köszönjük, hogy itt jártatok.
Köszönjük szépen a meghívást.
Gyurica Gergelyel és Gulyás Annával beszélgettünk.